Üdvözlök mindenkit, Súrjányi Dávid vagyok, a Hetek rovatvezetője. Ez a Heteknek a legújabb podcast műsora, az Idők jelei. Tartsatok velünk! Folytatjuk az előző adásunkat. Az előző adásban olyan abszurd állításokat vettünk át, és tekintettünk át, amelyek a mostani gázai-izraeli konfliktussal, háborúval kapcsolatosak. Olyanok szoktak most elhangzani, olyan abszurd állítások, hogy Izraelnek arányosan kell fellépnie, hogy itt most már csak a tűzszünet segíthet, ezt próbálják erőltetni. Olyan állítások, mint hogy Izrael háborús bűnöket követel, hogy ezt lehetne bármilyen módon máshogy csinálni ebben az egészen furcsa, kiélezett és gonosz helyzetben, illetve olyanokat, hogy gázai koncentrációs tábor, amit most számolnak fel. Ilyenekkel foglalkoztunk az előző adásban, tekintsétek meg, ez pedig a folytatás. A következő állítás, abszurd állítás, amivel foglalkozunk, és ezzel már egy picit elkezdünk megint eltávolodni a konkrét konfliktustól és a nagyobb képet nézni, az apartheid vád, és hogy azzal vádolják Izraelt, hogy például a telepeken micsoda agresszió zajlik. Mind a kettő abszurd állítás. Érdekes, hogy senki az ég egyet a világon nem akarja tisztázni, hogy a telepes agresszió, amit ők annak neveznek, vagy telepes erőszak, ez mennyire elszigetelt eset. Elképesztően elszigetelt esetekről van szó. Szóval ott van a vitatott területeken több mint 600 ezer zsidó. Ezek közül néhány időnként sok havonta egyszer elkövet valamilyen atrocitást, és ezek is általában válaszlépések valamilyen terrorcselekményre, ami az ő településükön vagy a környékén megtörténik. Én nem akarom felmenteni ezeket az eseteket, mint a huvarai gyújtogatás, vagy a turmuszaljai randalírozások, amit egyesek pogromoknak neveznek, ami azért jelentősen túlzás. Én nem mentem fel ezeket, de az igazság, hogy ez egy maroknyi, szélsőséges, általában nagyon fiatal és nagyon kétségbe esett fiatalok részéről történik ez. Ez nagyon elszigetelt eset, az izraeli társadalom általában azonnal reagál, azonnal jogi lépéseket tesz, nem mindig tökéletes, amilyen jogi lépéseket tesznek, de azért vannak jogi lépések, és általában az izraeli társadalom rögtön és drasztikusan el szokta ítélni az ilyen jellegű akciókat. Ezzel szemben, amikor a palesztin oldalon történik valami hasonló, azt nem, hogy nem ítélik el, hanem ünneplik. Sőt, hogyha egy terroristát megöl az izraeli hadsereg, vagy az izraeli hatóság, akkor ezt sahidnak, mártírnak, tanúnak, vértanúnak kezelik, és a palesztin nemzeti hatóság, Izrael állítólagos békepartnere, fizet életjárulékot a családnak. Kérdezem én, hogy ez egy normális rendszere? Érdekes, hogy a kontextus, amiben ezek a problémák történni szoktak, általában senkit nem érdekel, csak a palesztin híradást, a palesztin és arab médiáknak a híreit azonnali közvetítik, arról kevesebb szó esik, hogy például beszéljünk most a huvarai esetről, aznap reggel elkövettek több gyilkosságot palesztinok, Huvarában meggyilkoltak több ott átutazó izraelit. Semmi közük nem volt ehhez a konfliktus, az civilek voltak, nem katonák, és lemészárolták őket. Erre délután, vagy nem is tudom pontosan mennyi időre később, bizonyos településekről lejött több tucat fiatal, és rájuk gyújtott több házat és több autót. Nem jó cselekedet ez, senki nem mondta, hogy ez jó cselekedet, de hogy így beszélni, ezt a retorikát alkalmazni, hogy telepes erőszak, ez semmi másról nem szól, mint az egész telepes mozgalomnak a delegitimálásáról, az egész telepes mozgalomnak a démonizálásáról. Másrészt érdemes tudni, hogy ez a térség, egyrészt Cisjordániának nevezik, vagy nyugati partnak, tehát Jordán folyónak a nyugati partjának nevezik, a zsidók Judeának és Szamáriának nevezik, történelmileg ez a neve. Körülbelül olyan szerepet tölt be, nyilván nem lesz tökéletes az analógia, de sok szempontból olyan szerepet tölt be a nemzeti történetükben a zsidóknak és a nemzeti etoszban, mint amilyen nekünk Erdély. Tehát nem egy olyan dolog, hogy mint ahogy szeretik beállítani a palesztinok, hogy jöttek nyugati koloniális gyarmatosítók, telepes gyarmatosítók, semmi közük ehhez a földterülethez, is csak oda mentek, és most ott mészárolgatnak össze-vissza. Ez abszurd állítás, kedves nézőim. Az az igazság, hogy ehhez a földhöz olyan szintük, olyan ezer szállal kötődik a zsidó nép, hogy ezt nehéz lenne elmondani. Rengeteg archeológiai lelet bizonyítja ezt. Tudják, hogy mi az, amikor gyarmati hatalom van? Mint Amerikában láttam nem olyan rég egy ilyen érvet, hogy amikor angol szászok oda mentek az Egyesült Államokba, ott a őslakos amerikaiak körében nem találtak Shakespeare leíratokat. Miért? Mert ők gyarmatosítók voltak, és punktum. Ellenben, amikor a zsidók visszajöttek ide erre a területre, itt érdekes, megtalálták holtengeri tekercseket, ami szintén elvileg a vitatott területekhez tartozik ott a holtengernek a környékén, megtaláltak egy csomó olyan archeológiai leletet, ami azt bizonyítja, hogy Izraelnek nagyon komoly gyökerei, és a zsidóságnak nagyon komoly gyökerei vannak ezen a földön. Nablusban, Sechemben komoly zsidó leletek vannak. Hebronban, hát ez egy zsidó település volt, nem olyan rég alakult az át egy palesztin településé. Ott van Bétel, ott van Siló, ott van Tekoa. Az az igazság, hogy tele van ez a terület zsidó örökséggel. Tehát egyáltalán nem érdemes azt az abszurd állítást bevenni, hogy itt csak egy megszálló gyarmatosítás zajlik, ez abszurd. Az apartheid vád is abszurd, sokat foglalkoztunk már ezzel, az az igazság, hogy Izraelen belül nem lehet apartheid rendszerről beszélni, mert az izraeli állampolgárok közé sorolandó az a 20%-nyi arab lakos, aki ott él, van választójoguk, van képviseletük a parlamentben, a Knessetben, sőt, még az előző kormányban, még a kormányba is bekerültek. Nem azt mondom, hogy tökéletes demokrácia Izrael, nem azt mondom, hogy nincsen valahol valamilyen intézményrendszerben diszkrimináció, hogy ne lennének különbségtételek, stb. Óhatatlan, amikor nagyon különböző etnikumok összejönnek, hogy vannak ilyen jellegű különbségek, de jogilag teljes mértékben egyenjogúak, és még hogyha nem is tökéletesen működik a demokrácia, azt azért bizton állíthatom, hogy ezeknek az araboknak sokkal több joga van, mint a legtöbb arabnak az arab világban, vagy muszlimnak a muszlim világban, és különösen a legtöbb palesztinnak a palesztin hatóság, vagy a Hamas által terrorrezsim alatt tartott területeken, különösen a gázai övezetben. Szóval ezt a sírámot én már nehezen tudom tovább elviselni, ennek őszintén szóval semmi különösebb értelme nincsen. A Gázával kapcsolatban lehetetlen apartheidről beszélni, mert Gáza nem Izrael állam területe, onnan Izrael egyoldalúan kivonult, ott nem lehet apartheid, ahol nincsen jelen Izrael. És akkor ugye sokszor mondják, hogy az igazi apartheid az a ciszjordániai területeken van. Az igazság, hogy egy rettenetesen rendezetlen terület ez, ezt én Oszlót vádolom ezért, mert egy élhetetlen rendszert hozott létre, felosztották ABC területekre ezt a területet, és érdekes, hogy mindenki csak az izraeli illegális település építésekről beszél, miközben a palesztinok is ugyanolyan illegális településeket építenek, egyébként EU-s pénzekből, szeretném megjegyezni, erről komoly adatok vannak, erre vannak bizonyítékok, méghozzá nem is az A területeken építkeznek, hiszen az nekik van számva, C területeken is építkeznek, ami egyáltalán nem az övék, teljesen rendezetlen, és még a végső megállapodásnak a részét kell, hogy képezze, hogy a C területekkel mit kezdjünk. Az, hogy van határellenőrzés, kérdezem én, hogy ha a palesztin állam szeretne egy államterületet, akkor annak vannak határai. Hogy a határon át kell kelni, és annak vannak katonai ellenőrzései, vagy határvédelmi ellenőrzései, ez mióta apartheid? Hát Románia felé is ellenőrzik az embert, pedig EU-s tagállamok vagyunk. Szóval ez teljesen abszurd, lehet, hogy keményebb az ellenőrzés, ennek meg vannak a biztonsági okai. Az az igazság, ha nem lettek volna az intifádák, brutális, több száz halálos áldozatot követelő terrorhullámok, akkor nem biztos, hogy így ilyen szinten kellene élni. De azért, mert biztonsági ellenőrzések vannak, attól még nem lesz apartheid valami. Azért, mert településeket hoznak létre a C területeken, attól még nem lesz apartheid. Ez teljesen abszurd állítások, és még nagyon sok mindent lehetne hozni, csak nem akarom ezzel alárendelni az egész műsoridőt. A következő abszurd állítás, hogy ez egész maga abszurditás, ez a Free Palestine szlogen. Lehet vitatkozni a palesztin államiságról, akár éveket is lehetne vitatkozni, és teszik is évek óta. De mire van a palesztinoknak leginkább szüksége? Államra van leginkább a palesztinoknak szüksége? Szerintem a palesztinoknak elsősorban vízre, élelmiszerre, megfelelő oktatásra, megélhetési lehetőségekre, életre van szükségük. Izrael ezeket a saját arab származású és muszlim vallású állampolgárainak biztosítja, ott éltem egy évet, ezt tanúsíthatom. A palesztin vezetés viszont nem biztosítja maradandóan, a palesztin hatóság nem maradandóan, a gázai övezetben lévő Hamas meg szinte egyáltalán nem biztosítja ezeket a jogokat. Ilyen áron szerintem először nem a palesztin államiságot kellene erőltetni, hanem mondjuk egy drasztikus váltást a palesztin oldalon lévő vezetésben. Le kellene számolni a korrupcióval, le kellene számolni a terrorfinanszírozással, fel kellene számolni teljes mértékben az iszlamista radikalizmust, a totalitárius törekvéseket különböző politikai pártok részéről fel kellene számolni. Addig, amíg ez nem történik meg, őszintén szólva szerintem szó sem lehet palesztin államról, nem csak a zsidók miatt, a palesztinok miatt, maguk miatt nem. Mert kinek hiányzik még egy terrorrezsim, még egy korrupt aramrezsim, kinek hiányzik még egy bukott állam és a vele járó migráció, a vele járó humanitárius katasztrófa. Szerintem ez senkinek nem hiányzik. Az az igazság, akinek kétségei vannak e felől, olvass el a Hetek legújabb számában, meg az előző számban egy sorozatot indítottunk arról, illetve most már be is fejeztük, hogy hogyan éltette túl magát a nácizmus a közel-keleti iszlamizmusban. Érdemes ezt elolvasni, egy történész kollégával együtt megírtuk ezt a sorozatot, hogy a német birodalmi ideológia, náci ideológia és az iszlamista, anticionista eszme nagyon sok szempontból összefügg, és érdemes ezt elolvasni. Pontosan emiatt mondom én bizton, hogy a Hamasz az az új nácizmus, sőt a Hamasz az az új ISIS, ezeket hadbíróság elé kellene állítani, ugyanúgy, mint a Nürnbergi perbe, sőt még annál jobban is. Égbe kiállt, Isten trónszéke elé kiállt, igazságszolgáltatásaira az a gonoszság, amit itt elkövettek. Izrael állama ellen, izraeli civilek ellen, sőt a saját civileik ellen követnek el nap, mint nap. Érdemes ezért az előző videóban Mossab Hassan Youssefre hivatkoztam, most Yosef Haddadra és más arab izraeliekre hivatkozok. Kérlek, nézzétek meg a videóikat, Yosef Haddad és mások, más arab izraelieknek, illetve akár nem csak izraeli araboknak, hanem más araboknak is a videóit, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, mint hiteles, ott élő tanúk, hogy Izrael nem apartheid, Izrael kapcsán ők tanúságot tesznek, hogyha nem is működik tökéletesen, alapvetően itt van a legnagyobb demokrácia a Közel-Keleten. Véget kell vetni annak az agymosásnak, amit a Free Palestine jelszó mögött közvetítenek az egész világon. És végezetül is ez egy hosszabb pont, a megszállás vádjának az abszurditásáról is szeretnék beszélni. Ez a vád, a megszállás két okból is abszurd. Egyrészt azért, mert ennek a mostani háborúnak és a Hamasz terrorcselekményeinek nem ez az oka, másrészt pedig azért, mert nem is teljesen igaz. Az első pont, hogy a megszállás nem adott okot erre az egészre, ami most itt történik, erre a drámára, ami október 7-dik óta kibontakozik a szemeink előtt. Nem a megszállás miatt, ez csak egy ürügy. A Hamas terrorakciója két okból történt. Az egyik indikatíva nevéből, a Tufan al-Aqsa nevezetű hadműveletet hajtotta végre idézőjelben a Hamas, ami azt jelenti, hogy az Al-Aqsa áradat, tehát az egyik ok abban keresendő, hogy ők szeretnék fenntartani az iszlám fennhatóságot a templomhegyen. Látják, hogy a templomhely státuszkója teljesen felborult, egyébként megjegyzem, erről is írtunk már cikkeket, hogy a státuszkót elsősorban ők borították fel, tehát amikor ők kiválják a hegynek a felét és létrehozzák Izraelnek a legnagyobb mecsetét illegális módon, archeológiai leleteket megsemmisítve a hegynek a belsejében, az szerintem nagyobb státuszkóváltás, mint hogy egy izraeli miniszter felmegy a hegyre. De ezt mindenkire rábízom, hogy döntse el. A másikok pedig elsősorban Iránnak az érdeke, meg akarták kiúsítani, és ez talán még nagyobbok, így a geopolitikai szinten, az előző egy szellemi spirituális ok, ez pedig egy geopolitikai ok. A szunnita izraeli békafolyamatot akarták úgy, hogy van a feje tetejére állítani. Fel is rúgták, talán, vagy reméljük nem, meglátjuk. Ugye miután már Bahreinnel és az Egyesült Arab Emírségekkel Izrael az Ábrahám egyezmények keretében békét kötött, meg Marokkóval és Szudánnal, ezt most ki akarták terjeszteni Szaúd-Arábiára is, mentek az intenzív tárgyalások, és jól is haladtak, volt egy komoly előrelépés már a nyáron, és erre a síita Irán iszlám köztársaságnak volt ez a válasza, hogy felbuzdította a Hamaszt, az ő általa pénzelt, ő általa eltartott, ő általa felfegyverzett Hamaszt, hogy borítsa a saktáblát, és legyen egy újrarendeződés a terepen, mert Iránnak egyáltalán, aki regionális nagyhatalmi célokkal rendelkezik, egyáltalán nem érdeke, hogy a szunnita, egyik fő szunnita hatalom, ugye az egyik, Egyiptom már kibékült Izraellel, már van diplomáciai kapcsolat közöttük, és most a másik nagy szunnita hatalom, Szaúd-Arábia, kibéküljön Izraellel, ez nekik egyáltalán nem érdekük. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy miért abszurd ez az egész narratíva, mert a megszállásról szóló elbeszélésnek a jelentős része hamis. Miért? Azért, mert jó lenne, hogyha végre a történelmet és a nemzetközi jognak az óráját nem 1948-tól kezdenénk el engedni, hogy ketyegjen. Nem akkor indult el sem a nemzetközi jog, sem ez az egész palesztin-izraeli konfliktus, sem a Palesztinának, mint olyannak a történelme. És főleg nem 1967 óta ketyeg ez az óra. Az az igazság, hogy kár, hogy joghoz, nemzetközi joghoz egyáltalán nem értő emberek kotyognak bele ebbe a dologba, akik nem értenek hozzá, és mégis alapvető tényeket figyelmen kívül hagyva komoly vadállításokat tesznek. Ezek a megszállt területeknek nevezik Judeát és Szamáriát, azaz Cisjordániát, vagy más néven nyugati partot. Az egyetlen, ahol igazán megszállásról lehet beszélni, az fenn a Golán fennsík, vagy Len a sínai félsziget, amit 67-ben ugye Izrael elfoglalt, vissza is adott egyébként az Egyiptommal kötött békeegyezmény keretén belül, annak ellenére, hogy településeket hozott ott létre, ezeket kivonta, ugyanúgy, mint 2005-ben Gázából. Tehát 78-79 környékén ezeket felszámolták. Az egyiptomi béke egyezmény kapcsán a Golán fennsíkot viszont megtartották, annektálták. Izrael állama ezt magáinak tekinti. Tény, hogy ez a szíriai államterületből lett kiválva. Ennek biztonsági okai vannak, a háborúban van ilyen, hogy amikor valaki agresszorként fellép egy háborúban, akkor a megtámadott fél a háborúnak a rendezése során olyan stratégiailag fontos területeket meghódít, amelyel biztosítja, hogy több ilyen háború ne legyen. Ilyen a Golán fennsík, ha megnézitek a térképen, hogyha a Golán fennsík nem izraeli, akkor a galileai térség teljesen védhetetlen Damaszkusz támadásai részéről. De Cisjordániával kapcsolatosan nem lehet ilyen könnyen beszélni a megszállásról. Miért? Mert megszállni csak egy másik államnak a területét lehet. Na már most akkor csináljunk egy ilyen logikai játékot. Tisztázzunk, tegyünk fel pár kérdést. Mikor lett megszállva, kérdezem. Úgymond megszállva. Vagy mikor lett igazán vitatott terület Juda és Szamária? Ugye 1967-re vezetik ezt vissza, a hatnapos háborúban Izrael Jordániától ezt visszavette. Kérdezem én, előtte kié volt? Előtte Jordániának a Hasemita királysága tartotta illegális megszállás alatt Kelet-Jeruzsálemet és a nyugati partot. Ezt rendszeresen elfelejtik, hogy 1948 és 1967 között ezt a területet teljesen nyílt megszállás alatt tartotta a jordániai királyság. Hol volt akkor a nemzetközi közvélemény, hogy sipítozzon és kiáltozzon, hogy itten kérem szépen, hölgyeim és uraim, elnyomás van, megszállás van, Jordánia megszállás alatt tartja a nyugati partot, Cisjordániát, Judát és Szamáriát, Hebront és Kelet-Jeruzsálemet, Templomhegyet belé. Senkit nem érdekelt. Senkit nem érdekelt. Csak akkor van probléma, ha ezek a területek Izraelhez tartoznak. Nem, a palesztinok sem lázadoztak ezek ellen. Voltak kivételek természetesen, tudok erről forrásokat citálni, de nagy ilyen népmozgalom, mint ez a Free Palestine dolog, erről senki nem beszél. Ahogy arról se beszélnek már, hogy a zsidó negyedet az óvárosban a jordániaiak porig rombolták a Hurva zsinagógával mindennel együtt. Ezzel miért nem foglalkozunk? Tehát megkérdeztem, ugye kié volt? Jordániáé volt illegálisan. Az annektálást senki nem ismerte el a világon, a világ nemzetközi közösségéből, csak Nagy-Britannia és Pakisztán. A Kelet-Jeruzsálem tekintetében meg csak Pakisztán fogadta el ezt az annektálást. Kérdezem én, előtte kié volt? 1948-ban, 49-ben zajlott az első arab-izraeli háború, és az ENSZ ez előtt... Az ENSZ-nek a felosztás, 1947-es felosztási terve lett volna, lehetett volna irányadó, hogy melyik terület kié, de az az igazság, hogy ezt a felek nem fogadták el. Szeretném, mint nemzetközi jogász kifejezni ezt, hogy a 181-es ENSZ közgyűlési határozat nem kötelező a felekre nézve, az ENSZ közgyűlése nem hozhatott ebben az esetben ilyen jellegű határozatot, ami kötelező a felekre nézve. Mikor leállik kötelezővé, ha a felek magukra nézve kötelezőként fogadják el? Izrael elfogadta ugyan, de a palesztin oldal, vagy az arab oldal, ahogy ez történelmileg helyesebb még ebben a kontextusban mondani, elutasította, ergo ez nem lett szentesítve, nem vált nemzetközi joggá. Tehát a 181-es ENSZ közgyűlés határozata, a palesztina felosztási terv javaslata, ez csak egy javaslat maradt, nem történhetett meg. A háború utáni, 48-49-es háború utáni területrendezés tűzszüneti vonalak mentén történt, nem az ENSZ felosztási terv szerint, és ezeket senki nem szánta végleges területnek, államhatároknak, és jelzem, ebben Izrael számára nem volt benne sem Kelet-Jeruzsálem, sem Cisjordánia, tehát nem volt megszállás. Kérdezem én, ezelőtt ki volt? Tehát, hogyha az ENSZ közgyűlési határozata 47-ből nem irányadó, akkor mi az előző jogi instrumentum, amely rendezi ennek a területnek a tulajdonjoga viszonyát? Ez nem más, mint a brit mandátum 1917-18-19-20. Ezekben az években dolgozták ki ezeket, hogy most igazságos-e, mennyire volt gyarmati, biztos, hogy nem igazságos, hát sok területrendezés akkortájt, hát mi magyarok nagyon jól tudjuk, hogy akkortájt nem nagyon születtek igazságos területrendezési elvek, de az az igazság, hogy San Remo-ban 1920-ban létrehoztak egy megállapodást, amelynek keretén belül egész Palesztinát, szeretném jelezni, hogy abban akkor még a hasemita, későbbi hasemita Jordán királyság területe is benne volt, egy nem zsidó nemzeti otthonnak szánták. Churchillék rájöttek, hogy ez így nem működőképes, úgyhogy levágták a 80%-át, már beszéltünk erről sokat, odaadták a jordániaiaknak, ott van egy kétállami megoldás tulajdonképpen ebben a rendezésben, és most már a maradék 20%-on, 23%-on veszekednek tovább. Ez már teljes mértékben a zsidó nemzeti otthonnak lett számva. Tehát ez az utolsó, előtte pedig Kijev volt, ugye az ottomán birodalomnak a része volt. Tehát nem volt itt olyan, hogy palesztin állam. Éppen ezért ez a közkeletű térkép, amit itt látunk, hogy hogyan zsugorodik palesztin állama a palesztinoknak a területe, ez úgy, hogy van hazugság. Még etnikailag is, ilyen etnikai térképként sem igaz, mert rendkívül kevés, szétszórt, elsősorban földműves fellahok éltek itt, és nem akartak ők akkor még egyáltalán palesztin államot. Volt egy pár értelmiségi, aki ezt már elkezdte képviselni, elsősorban palesztin keresztények, palesztin arab keresztények, de külön államról ekkor még igazán nem volt szó, ez a 67 után erősödött meg ez a narratíva. Tehát sem a nemzetközi jog, sem a gyakorlati politikai alakulása ennek a területnek nem igazolja azt, hogy ez meg lett szállva. Oké? De bejött a képben a 90-es években Oszló. Oszló megbonyolította ezt a dolgot, mert Yitzhak Rabin elismerte a palesztin nemzeti hatóságnak a létjogosultságát, és aláírtak egy szerződést, melyben felosztják Cisjordániát. Felosztják a nyugati partot ABC területekre, és eszerint akarnak kétállami megoldást létrehozni ezen a kis területen, Szentföldön. Az igazság, hogy ekkor, 93-ban és 95-ben egy átmeneti megállapodás született, különböző elveket deklaráltak, amely megalapozza azt, hogy milyen alapú elvek mentén fogják a béketárgyalásokat a későbbiekben folytatni. A konkrét területi rendezés, különösen a telepek, Judai Szamária, végső határrendezése, Jeruzsálemnek a státusza, illetve a palesztin menekülteknek az ügyében nem született döntés, ezt elnapolták későbbi végső státuszt illető megállapodásokra nézve. Tehát igazából megfelelő döntés nem született 48-ban, csak az ABC területi felosztás, ami nem volt végleges, ez csak egy ilyen kiindulási alap egy leendő palesztin állam kiépítésére, és hozzá szeretném tenni, hogy nem csak, hogy nem végleges, de mind a két fél felrúgta ezt már bőségesen. Nem csak az izraeli fél, az arab fél is, ahogy az előbb már említettem, EU-s pénzeken bőségesen építkeznek Efrát mellett, Betlehem mellett, olyan területeken terjeszkednek, amit ők maguk ellapodtak meg, hogy ez a C területek, amire ő nekik nem lenne joguk, legalábbis jelenleg még nem. Mind a két fél súlyosan megszegte az oszlói béke megállapodást, mivel egy életképtelen, életidegen és ostoba döntés volt, és ezért szinte nem lehet más csinálni, mint megszegni. Ezért gyakorlatilag már csak egy ilyen kísértett üres vászként, egy keretrendszerként fenntartják mesterségesen, de igazából az oszlói béke folyamat halott, az oszlói megállapodás tulajdonképpen érvénytelen és hatálytalan. Éppen ezért az előrelépéshez mire lenne szükség, hogy mind a két fél újra tárgyalóasztalhoz üljön. Ehhez arra is lenne szükség, hogy legyen egy vezetőváltás a palesztin oldalon, aki nem Izrael megsemmisítésére tör, ebbe be kellene vonni igen Gázát is, de nem a Hamas vezetése alatt, és az Ábrahám egyezmények ígisze alatt kellene egy újra tárgyalását ennek az egész helyzetnek. De pontosan ezt nem akarja Hamas, mert tudja, hogy akkor ő elveszíti az erőkarját, és pontosan az Ábrahám egyezményeknek ezt az új paradigmáját akarta felborítani ezzel a terrortámadással, reméljük, hogy nem így történt. Tehát összességében mit mondhatunk, miért ilyen lehetetlen ez a mostani helyzet? Azért, mert a nemzetközi közösség végtelenül képmutató módon viszonyul ehhez, úgy csinál, mintha a konfliktus és a nemzetközi jogi elemzés ennek a helyzetnek 1948-tól kezdődne el, ami egy teljesen öntörvényű és a folyamatot vizsgálandó, egy öntörvényű és ostoba lépés. Ha nem ilyen kettős mércéket alkalmaznánk, mint amit az ENSZ alkalmaz, hanem engednénk a feleket tárgyalni, és hogy engednénk, hogy a megindult békefolyamat kiteljesedjen, és ehhez például Iránt megfékeznénk, hogy ne tudja a proxiait Izrael ellen használni, akkor talán egy más világ jöhetne, és szeretném kifejezni, hogy szerintem ez elsősorban a palesztinoknak is ez az érdeke. Nem csak a zsidóknak, nem csak a zsidó államnak. Nagyon köszönöm, ezzel most ezt a podcastet berekesztjük, folytatjuk még a következő adásokat a következő hetekben. Fogunk foglalkozni nem csak az izraeli ügyekkel, hanem más témákkal is, reméljük tetszett. Kérjük, fizessetek elő a Hetek heti lapra, ott még részletesebben ki tudunk fejteni még sok hasonló témát. Ha tetszett, klikkeljetek ránk, lájkoljatok, kövessetek bennünket. Köszönjük, hogy hallgattatok, minden jót nektek!